Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van, az országjáróban ma Békés vármegyébe Dévaványára hívogatjuk Önöket. A folytatásban még kalandozunk a Túzok Fesztivál helyszínén. Szárított virágok, növényolajok, kecsketeljes kézműves szappanok, a gyógyító tisztaság a természet patikájából. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki védőnői hivatása mellett szeretett bele a szappankészítésbe. Bele is beszélgetünk tehát, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. Mint fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A házelnök, Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is. Emellett elfogadták a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és a honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat. Erről már a leendő gazdasági és energetikai miniszter beszélt az alakuló ülés szünetében. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi verseny. A kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák előtt frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét. A győzelem mindig Oroszországé lesz, ezt hangoztatta Vlagyimir Putyin elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. A katonai díszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a vörös tér fölött. A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések mellett rendezték meg. Az orosz fővárosban a mobil internetet is lekapcsolták. Közben Donald Trump, amerikai elnök bejelentette, amerikai közvetítéssel mától háromnapos tűzszünet lép életbe. Ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogoly térhet haza Ukrajnába, illetve Oroszországba. Országszerte napos gomoly felhős idő van, holnap is szinte zavartalan lesz a napsütés, csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve egy-egy zápor is kialakulhat. A szél helyenként megélénkül, az éjszakai 6-14 fok után holnap napközben 22 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk.
Műsorajánlat.
Minden korban van valami titokzatos, amit nehéz megfejteni. Olyan ez, mint egy tárgy, aminek nem tudjuk a funkcióját, csak a helyét a konyhánkban vagy a szobánkban. Az időskor például éppen olyan csodálatos, mint a többi, csak rossz a PR-ja, mondja a 92 éves újságíró, aki 10 éve idős otthonban él. Idősek, a meséik és a földtől nem is annyira elrugaszkodott célok. Ezekről szólnak történeteink.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma Dévaványára jelentkezik, itt kalandozunk egészen negyed hatig, és a Túzok Fesztivál a helyszínünk, de itt más hagyományok is megelevenedtek, például mindjárt a csíkós hagyományokról beszélgetünk.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Időközben bejárjuk itt a Sárréti pusztát, és Kis Lajossal, mint Csikóssal, a Sárréti Csikósok egyik oszlopos tagjával beszélgetünk. Több lóval érkeztek, ahogy itt elnézem, és ugye mindnyájan viseletben vannak, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi a különbség a hortobágyi és a sárréti csikósok között, és kiderült, hogy nem sok, talán semmi.
Így van. Talán egy picivel, mint a tájegység, ugye a sárréti és a hortobágyi találkozás nál pásztorkodunk, és ebből kifolyólag nem is nagyon tér el sem a viseletünk, sem a munkaeszközünk, sem a munkánk a hortobágyi elkétől.
És egy igazi csikósnál, hogyha a viseletet ölt magára, akkor hogyan kell azt kinéznie, vagy hogyan néz ki, hogyan írja le önmagát itt szavakban?
Hát mondhatnám, hogy ez az ünneplő viselet, ugye, mert hogyha dolgozna az ember, akkor nem volna rajta jelen pillanatban már a cifraszőr, a bőszájú ingui, a lajbi, és ugye a bő gatya, és a csizma. Úgyhogy ez a viselet tulajdonképpen már az ünnepségnek szól.
És önnél ez a fajta mesterség, a csikóskodás mikor jön az életében? Hogyan lett csikós?
Nekem eredetileg négy nagyapám volt csikós, tehát nem mondhatjuk, hogy apáról fiúra szállt ez az egész, mert ugye a nagy rendszerváltozás után nem volt szükség annyi lóra és lovasemberre, hanem traktoros, vasutas és ilyesmi volt a felmenőim között. Viszont én nagyon vonzoltam a pászorkodáshoz és konkrétan a lovakhoz. Én nagyon sokáig gulyás voltam, aztán egy lehetőség által lettem csikós.
És a csikósnak mi a munkája, mi a feladata, mit csinál?
Máig napig ugye a pásztoroló életmódot próbáljuk a megőrizni és bemutatni a fiatalságnak, és próbálni a fiatalokat is bele vonni ebbe az életformába. Mi ugye együtt élünk, együtt dobban a szívünk a lovakkal, és a legeltetés és a lovak gondozása, kezelése és a legelő karbantartása is hozzánk.
És milyen lovakkal dolgoznak, szép kiállásúak, azt látom.
Hát a mi szívünkhöz legközelebb a Nonius, ugye a tájegységre jellemzően a Nonius, és mi a fiammal a Furiózon Ménesnél is teljesítünk szolgálatot.
És a fiát hogyan sikerült mindenre rávennie, vagy lehet, hogy nem is kellett, ebben nőtt föl?
Igazság szerint hamarabb volt a lovak között és a lóhátán, mint a nagymamáék szülői háza, vagy a nagymamáék házában, úgyhogy valószínűleg, hogy akkor az első szippantással a ló szeretetet magába szívta.
Azért ebben van egyfajta szabadság, a puszta, a ló, a vágtatás.
Így van. Ezt csak az érti meg, aki legalább egy napot vagy egy hetet eltölt velünk, vagy köztünk, ugye fáradtságos és embert kívánó munka, mert hajnal 3 órakor kellünk, 3:30-4 órakor indítjuk a jószágot a legelőre. Délben a nagy legelőr mi is elhúzódunk, de délután 4 óra, 4:30-kor, mikor kiengedünk, este 10-11 órakor állítunk vissza az állásra, és ezt ugye nem mindenki bírja, és nem mindenki szereti.
Tehát ha olvasunk különbözőféle irodalmi műveket, ott egyfajta ugye varázslata van a pásztoroknak, meg a csikósoknak, de azért ennél sokkal több, meg nagyobb a felelősség.
Természetesen, tehát azt, amit egy mindennapi ember lát ebből, az nagyon az aprója az egésznek. Ennek a mi voltában az ember és az ember próbáló természet feletti, hogy is mondjam, igény arra, hogy kibírjuk, és ott legyünk, és gondozzuk, és ápoljuk, és vigyázunk rájuk.
És mi az, amit megmutatnak a nagy közönségnek ebből a fajta munkából, szóval, mert azért itt is van egyfajta parádé.
Így van. Hát magát a virtust, és azt, hogy egy csikósnak tulajdonképpen borzasztó embernek és emberségesnek kell lenni, és borzasztó empátiát kell mutatni mindenkivel, és a saját lovával szemben is, mert különben, ha nincs meg az összhang az emberekkel és a lóval, akkor nem sikerül a bemutatni.
És a csikósok találkoznak, akkor hogyan köszöntik egymást? Van ilyen, vagy éppen elválnak?
Hát természetesen készfogással, öleléssel, és mindig egy jó szóval, és nagyon várjuk azokat a rendezvényeket, ahol a másik több tájegységről, például a bugaciakkal közösen, vagy bugaciakkal is találkozhatunk, amire most például nagyon jó alkalom lesz a Hódmezővásárhelyi állattenyésztés.
Legyen ilyen sok találkozó, köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Bizony-bizony mondtuk itt a kollégákkal, hogy milyen jó meleg lett, mintha már nyári meleg lenne, és akkor ebben a jó kis füllett levegőben, melegben jól esik a hűsítő víz. Hát Hajdú Ildikó a Berecki Imre helytörténeti gyűjteményből egy különleges korsót hozott nekünk. Hát ebbe jó hűsvizet lehetne, kútvizet lehetne önteni, tartani.
Igen, azt lehetne. Ez a gyönyörű szép tárgy egy túri korsó, Badár Erzsinek a munkája, akiről azt kell tudni, hogy ő volt az első női fazekas. Nagyon különleges tárgya ez a múzeumnak. A tavalyi évben volt 25 éves a gyűjtemény, és akkor nyitottunk egy állandó kiállításunkat, és ezt onnan emeltem ki abból a kiállításból. Azt kell tudni róla, hogy ez a 99.1.1-es leltári számot viseli, vagyis 25 évvel ezelőtt ez a tárgy, tehát elsőként beleltározva a Berecki gyűjtemény újra rendszerezése során.
És hogyha egy kicsit megforgatja ezt a korsót, akkor hangja lesz.
Igen, igen, zörgős korsó.
Most hallatszik jól.
Hallatszik igazán, ugye azért, hogy a vízkövet föloldja, hogyha esetlegesen ugye a sok víztárolástól valami kis üledék képződne benne, akkor ezek a kis zörgők, kis agyag golyók is oldották le ezt, mert ugye szűrő van a száján, tehát ezek a golyók nem tudnak kiesni, ugye, de ezért tették ezt bele. Meg hát így érdekesebb is.
És hát, hogyha már kortyoltunk legalábbis egy gondolat erejéig a vízből, akkor együnk is valami dévaványai helyi értéket, mert Varga István Érénke is megérkezett hozzánk, ő a Hagyományőrző Nők Egyesületét képviseli, és cirok szárra tekert kürtős kalács, ezt tetszett hozni nekünk?
Igen, igen, cirok szárra tekert kürtős kalács, hát ez a nagyanyáinknak a ünnepi kalácsa tulajdonképpen, és nagyon egyszerű, a kalács tészta mint keltészta, és ennek csak a formája az, hogy rátekerjük a kürt, vagy a cirokszára, és akkor diós cukorba mártogatjuk, vagy hát megkenjük tejjel, vagy tojásfehérjével diós cukorba mártogatjuk, és akkor így sütjük ki.
És miért pont cirokszára tekerték annak idején a dévaványai? Azt mondjuk, mert ez volt a ház körül, nem?
A ciroknak a egyenletes a szára tulajdonképpen, tehát több ilyen kis csutka kijön belőle. A kukoricáját is szokták használni, de a kukoricának csak ami a címert tartja, csak az a része, tehát keveset tudnak belőle csinálni, és ez egyenletes hengeres a ciroknak a szára, tehát ebből lehet a legjobban csinálni. Próbálták már náddal is, de a nád azért nem jó, mert az üreges, nem lehet tisztítani utána. Tehát ez meg tehát tömött szár, könnyű tisztítani, és de sokáig, tehát évekig is lehet használni.
Gondolom, hogy Irénke nagyon sok ilyen finomságot sütött, lekváros kiflit is, ami szintén a ványai lekváros kifli néven híresült el.
Igen, tulajdonképpen az a specialitásunk, ez a két dolog, mert akárhova megyünk, ezt úgy a legegyszerűbb megcsinálni, mert az egyesületünk korosztálya is olyan, hogy ezek a régi tésztafélék, sütemények, tehát ezekhez értünk, mennyáján háziasszonyok vagyunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel tudunk bármerre menni. Igen, a szilvalekvárt is mi főzzük, tehát általában 2-3 este szoktunk főzni, akkor előző este kimagozzuk, és akkor reggel pedig feltesszük a 3 üstbe főzni.
És egész nap kavargatják, olyan lesz a karjuk, hogy ihaj, nem kell edzőterembe menni, bizony bírják a hölgyek ezt az egész napos lekvárkavarást. No, a helytörténeti gyűjteményben is van olyan alkalom, amikor kínálják ezeket a dévaványai finomságokat.
Igen, természetesen, tehát a szakmai programjaink mellett szabadidős rendezvényeink is vannak. Székhelye vagyunk a Dévaványai Múzeum Barátokkör a civil szervezet, és akkor ővelük együtt legközelebb például a múzeumkerti est lesz az, amelyet majd megrendezünk, és hát Irenke néniekkel is többször találkozunk, akár a betakarítás ünnepen ősz során, úgyhogy mindenképpen helye van a finomságnak nálunk és a hagyományőrzésnek.
És mikor lesz ez a múzeumi est? Mikor jöjjünk Dévaványára ismét?
Ha minden igaz, akkor június 26-án.
Jöjjenek Dévaványára, Hajdú Ildika, a Berecki Imre helytörténeti gyűjtemény vezető, illetve Varga István Irénke, a Hagyományőrző Nők Egyesületének tagja hívogatta önöket. Dévaványa finom és érdekes.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Életmód, harcmodor újraélése. Következő vendégünk Fülöp Csaba, a Hódmezei Őrző Kijász Egyesület vezetője, elnöke, és hát talpig viseletben van, a 10. századot mutatja itt be nekünk, de mindjárt ő elmondja, hogy amit magára öltött, az mi minden.
Hát kezdeném fölőről a sort. Ez egy honfoglaláskori süvegnek a rekonstrukciója. Nem tudom részletesen bemutassam.
Itt gyorsan végig megyünk.
Ez egy bőrsüveg, egy rókaprém peremmel, a tetején egy süvegcsúcsa, onnan lefelé haladva egy íjász ing, egy korhű ing.
Vászon, díszes.
Így van, egy díszes lemvászon ing. Alatta egy lemvászon nadrág és egy bőrcsizma. Egy
pörge, valós?
Igen. Egy pörge órú bőrcsizma.
Olyan őrre nézni, mintha egy időutazás része lennék.
Így van, ez a tizedik században egy mindennapos viseletnek felelt meg, amit igazából harcosként is használtak, vagy az életmód alapján nyilván egy nem ennyire díszes változataként használták, de az alapja ugyanaz volt mind a kettőnek, akkor felelhető, készíthető lemvászon.
Itt a 21. században az ember ilyenre miért vállalkozik?
Azért, hogy nem halljanak ki ezek a hagyományok.
De ez honnan jön, hogy ne halljanak ki? Hát ez érthető. De mi az, ami ezt mozgatja önben?
Nyilván a legmegfelelőképpen az, hogy maga ezt a harcmodort, ezt az életmódot feleleveníteni, gyakorolni, hogy lássák az emberek, ne felejtsük el, őrizzük ugyanúgy, folytassuk ezt az életvitelt.
De ezt a nomád életet, ugye amit egykor eleink, ugye őseink megéltek, azt önök is meg tudják élni itt a jelenben?
Nézze, erre azt tudom mondani, hogy több íjásztársunkkal vettünk részt olyan íjászaton, ahol több mint 1000-en lőttünk egyszerre. Azt az érzést, azt nem lehet elmondani.
Hát egyfajta a közösség, csapatépítés, ilyenkor ugye együtt dobban a szív, és ugye a lelkek is találkoznak, és hát a célra is ugye úgy próbálnak betalálni, hogy az a legjobb legyen. Versenyek is vannak?
Természetesen. Egy évben több versenyt is szervezünk, ami nyilván az IAS szövetségnek a jóváhagyásával történik a régióban. Ezek lehetnek versenysorozatok, önálló versenyek, több mint 100 nevezőnk van szerintem szinte mindig.
Népszerű ez a nevezzük, ugye hagyományőrzés, de egy kicsit azért az íjász sport is benne van, ez a fajta dolog, mert igen, sport is.
Igen, hát a versenyszellem azért hagyja az embereket. Itt is úgymond sokat ét, mert azért valakit egy regionális verseny, versenyen, ami 6 fordulóból áll, és ennek a bajnokának nevezni, azért szerintem egy elég nagy cím.
De azt árulja már el, hogy hogyan lehet olyan nagy távolságokban célba találni. Ez vakon történik?
Erre azt mondom egy szóval, hogy ügyesen. Tehát ez azt jelenti, hogy evel kell, evel fekszik az ember.
De én úgy nézem sokszor, hogy nem is látom azt a célt, és mégis beletalál az íjász önök közül.
Erre születni kell.
Gondolkodtam, hogy ha nem a szemmel, akkor a szívükkel látnak?
Igen, a magyar szívvel.
Mert ezt így bele kell gondolni, igaz? És az ember gondolja, hogy ott van, és a célt elképzeli maga elé, mint egy víziót?
Nem csak vízió, azért régen is az embereknek voltak célzási technikájuk, ebben nem akarok mélyen belefolyni, de ott is tudták, hogy azért mit, hogy kell fogni, hogy húzzuk az íjat, hova tartjuk a vesszőt, az íjat hova tartjuk, ezzel mindig találathoz
jutottak. Ugye úgy kezdtük, hogy életmód, harcmodor, ezt próbálják bejárni itt a múlt szelleme szerint, de azért tanulnak is, sokat tanulnak ebből.
Itt mindig van tanulnivaló. Szerintem holtáig tanul ugye az ember, és nem csak a pap. Én azt tudom mondani, aki íjászatra adja a fejét, az még él, tanulni fog, szeretni fogja ezt a sportot.
Köszönjük szépen, és úgy tűnik, hogy a Hódmezei Őrzők Íjász Egyesületének elképzelése az célba talált. Minden jót!
Köszönjük szépen, visszahallás!
Országjáró a Kossuth Rádióban.
A mai nap folyamán már nagyon sokat beszéltünk a természeti értékekről, leginkább a túzokról volt szó, hát a folytatásban a virágoké lesz a főszerep, méghozzá különleges alkotásokon Víg Hilda érkezett meg hozzánk, és olyan különleges, modern és használható tárgyakat hozott, mint például egy edényfogó kesztyű, vagy egy övtáska, esetleg egy hátizsák, és mind-mindnek története van, mert valami régit újjá alakít Hilda. Ez az ön szemlélete, hogy megmentse azokat a dolgokat, amelyeket lehet, hogy már nem használ.
Igen, én így nőttem föl. Nekünk ez természetes volt, hogy bármi, ami még használható volt, azt újra hasznosítsuk.
Ez valamikor a régi paraszti világban, hogy én egyszerűen fogalmazzak, ez természetes volt, hogy lehet, hogy egy kicsit át kellett alakítani, de amíg lehetett egy darabját is használni, azt használtuk. Na most, akkor az ön életében mikor jött az újrahasznosítás szelleme?
Tulajdonképpen a gyerekkoromat is végig kísérte, csak akkor az anyukám újrahasznosított ruhácskáit hordtam. Aztán, amikor elkezdtem varni, akkor rájöttem, hogy ezeket a gyönyörű kézzel készült hímzéseket, amiben benne van a mi ősi kultúránk, hát ezt nem szabad hagyni, hogy elveszten, és ezért elkezdtem ezeket a textileket gyűjteni.
Házról házra járt, ismerőseket kérdezgetett, hogy a nagymamának van-e még egy olyan terítője, amit már nem használ, vagy esetleg van egy olyan hímzett párnahúzat, ami már esetleg nem illik az új lakás hangulatába, de ön örülne neki?
Tulajdonképpen így, illetve ez egy kicsi város, tehát itt már tudják azt, hogy hozzám bármikor a kapura be lehet akasztani egy olyan vagyok, mint egy textilmenhely, ami nem kell másnak, az jöhet hozzám, de turkálókba és mindenféle olyan helyen, a bolhapiacon például nagyon szeretek keresni különleges dolgokat. És aztán majd otthon dől el, hogy abból a textilből mire lehet, mit lehet aztán készíteni. És ebből a nagyobb darabokból, hátizsák, az egészen kicsikből, meg icipici kis
zsebkendő tartó, névjegykártya tartó, fénykép tartó, sőt, ékszerek.
A kicsi virágokból még ékszereket is lehet készíteni.
Nagyon izgalmas, hogy akkor tulajdonképpen az újrahasznosítással átörökít régi nagyanyáink, dédanyáink korából megőrzött textíliákat. Esetleg hímezni is megtanult? Volt ahhoz kedve, hogy akkor esetleg megpróbálja ön is?
Valahogy a tűvel én nem jól bánok, csak a varrógép tűve. De kacérkodom a gondolattal, mert egy-két hímzés, például az a békési szűrhímzés, és az legalább a mi tájunkra jellemző, ez annyira gyönyörű, hogy nem szabad, hogy ez eltűnjen. Úgyhogy elképzelhető, hogy a későbbiekben én még tűt ragadok, ilyen tűt, és egy-két darabot elkészítek.
Mi az, amin esetleg mostanság dolgozik? Mert ugye, aki alkot, szab, var, az mindig valamit csinál, vagy legalábbis gondolkodik rajta.
Mostanában ezek a termékek, mivel nyáron hordunk ilyen táskákat és ilyen övtáskákat leginkább, velük foglalkozom. Van két üzlet, ahova én folyamatosan beszállítok. olyan.
Egész messzire is, mi már találkoztunk az ön termékével, ha minden igaz, aztán Hollókön, vagy Mezőkövesden, Hollókön.
Hollókön, és Szentendrén is van egy üzlet, úgyhogy oda, ami kell, azt én megkapom megrendelésben is, és azt készítem.
Na hát kívánom, hogy egyszer legyen lendület a tűnek a hímzésre való használatára is, de addig is csodás alkotásokat hozott nekünk Víg Hilda, megnézhetik majd holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai délutáni játékkérdésünk így hangzik: melyik hazai természetvédelemmel foglalkozó szervezetek címerállata a túzok? Két szervezet nevét kell nekünk megírni. 0639660 az SMS számunk.
Országjáró.
A folytatásban szappanokkal fogunk foglalkozni, pedig házi készítésű szappannal, és ebben lesz itt segítségünkre Bodáné Kati, aki házi szappanokat készít kecsketejből, és itt elkezdte mondani, hogy hát saját maga miatt kezdett ebbe bele, mert ugye rájött, hogy ez önnek jó.
Igen, jó, ez ápolja a bőrt, ebbe benne marad még a glicerin. Én úgy készítem, ahogy nagyanyáink készítették, és mégsem modernizáltam.
Ez hogyan tanulta meg, vagy kitől lehet megtanulni? Emikenénél ez kicsoda?
Hát, aki üstbe megfőzte nekem a szappant, és utána én egy télen keresztül...
Hát ez a lók, stb.
Igen, a hagyományos
módon. A veszélyes része még.
Igen, és akkor én szépen otthon a sütőmbe 3 liter zsíradékból elkezdtem kísérletezni, és szépen kialakult az, hogy hogyan tudom én kicsibe mégis elkészíteni a szappanokat. Jött a házi szappan, aztán próbáltam bele.
Ez a házi szappan, az a klasszikus mosószappan.
Igen, nekem is lerakják a kapuba a zsírt, olajat, és akkor abból olyan sima mezei házi szappan készül.
Nagymamámnál még a padláson volt, igen, ilyen, ott tartották, igen, száraz helyen.
Igen, és ez teljesen jó, az 20 év múlva, 50 év múlva is teljesen tökéletes.
És milyen jól mos, ugye? Ha az ember most, azt jól, igen, használja, akkor azzal tudja, igen, tisztítani, hát, a ruhát.
Én 25 éve azzal mosok, lereszelem, és azt rakom a
mosó. Különbözőféle színűek vannak, ez azt jelenti, hogy különbözőféle hatása is van, gyógynövényeket kever hozzá?
Igen. Gyógynövényeket, iszapokat, nagyon sok körömvirágosan van, na én fürtőjást is rakok a szappanokba, tehát kecsketeljes, fürtőjásos, körömvirágos például ez a szappan, és ettől ez nagyon ápoló lesz.
Ez arcra is jó?
Igen, van amelyik...
Meg lehet szépülni tőle?
Igen. Igen, lehet. És ez ápolja a bőrt, aki allergiás, akinek mindenféle bőr problémája van. Hát úgy jött ilyen sokfajta, hogy jöttek a piacon hozzám, hogy na erre a bőrre adjon valamit. És akkor szépen elkezdtem gondolkozni, ugye rengeteg gyógynövényt ismerek, én védőn.
Utána nézni, olvasni, stb.
És akkor szépen, akkor ezt rakok bele, azt rakok bele, amazt kavartam a dolgokat, plusz olajokat raktam bele.
Ilyen boszorkányos ügyesség.
Igen, szokták is mondani, hogy boszorkány vagyok, de jó boszorkány.
Jó értelemben.
Igen, jó boszorkány. És csokoládés szappanok vannak, a körömvirágosból is többfajta, a méhész barátoktól propoliszt kapok, akkor kavarom, hogy propoliszos és körömvirágos, különböző illóolajokkal, és ez sok mindenre jó, de nem jó mindenre mindegyik.
És azt is mondta itt kedves Katalin, hogy önnek ez egyfajta kikapcsolódás, ha azt mondom, ilyen divatos szóval relaxáció is.
Igen.
Amikor készíti.
Igen, és csak akkor lehet készíteni, amikor jó kedvem van, ha rossz kedvem van, akkor elrontom a szart.
Mert akkor abban átmennek, ugye, igen, ezek a rezgések, az energia.
Igen, hát a barátnőm az nagyon érzi az energiákat, ő szoktam mondani, hogy például a gerálni most abból nincs zöldalgás szappanom, az olyan energiákkal van, hogy amikor fürdik vele, akkor érzi. Most szerintem a rózsás szappanom olyan.
És ha megillatozzuk, ez, akkor érzem a...
Az nem, az csak is ez.
Tele csokoládé.
Igen, abba kakó.
És itt a rózsaillat egész intenzíve.
Törökországi rózsaillóval.
Hát megfőzi, vagy lefőzi, pálatot készít a szirmokból?
Azt veszem, meg a törökországi rózsaillót, és azt rakom bele. És ebben ráadásul csipkebogyóolaj van, tehát ez egy ilyen csupa rózsa.
És hányféle van? Itt színben azt látom sok, de egy hatásra...
Most itt csak 13 fajta van. A legtöbb, amit készítettem egy 6 évvel ezelőtt, 85 fajta szappanom volt. De most már ez csak csak szerelem, nem járok vele fesztiválokra árulni, meg piacra. Most otthon lehet tőlem, aki igazándiból ad ajándékozom.
El tudom képzelni, ha a belépőnhöz valaki, hogy ez a sokféle illazott ára terjed.
A bejáratnál az pontosan, mert most már természetgyógyászkodok, masszírozok, és mikor bejönnek, az ajtó mellett egy polcon ezek vannak, és egyből ez csapja meg.
Azért ebből is kiderül meg, hogy hallgatom önt, hogy a természetes dolgok jó hatással tudnak lenni az emberre, és hogyha jó hatással vannak az emberre, akkor az ember is sokkal kerekebb, egységesebb tud lenni.
Vissza kell térni a természethez, és most már tudjuk, hogy hogyan tudunk visszamenni. És én természetgyógyászatot tanultam most már 10 éve, és ezekkel foglalkozok most már jobban. Tehát ez most már tényleg csak szerelem.
Ezért is jó itt a Körösmaros Nemzeti Park táján lenni. Köszönjük szépen Bodáni Katinak, hogy mesélt a szappanokról, a szappan titkairól, illetve az illatok gyógyító hatásairól.
Köszönöm szépen.